Ez a Borra való gasztrokultúra magazin tehát, és Tamás Gábor borakadémikussal, párlatszakértővel, a Masters Pálinka főzőmesterével és közgazdásszal beszélgettünk itt a vámháború és az italszektor kapcsán, és nagyon érdekes volt, amit mondtál arról, hogy ki kerül helyzetbe. Ugye itt van végül is szállítás szempontjából nagyon jó pozícióban Dél-Amerika, talán lehet, hogy Ausztrália és Új-Zéland is, bár szerintem itt helyzeti előnyt élveznek a dél-amerikaiak, meg hát nyilván ugye Trump azt mondja, hogy a hazai pincészetek lássák el a hazai piacot, de ahogy mondtad, a termelés és a fogyasztás között van egy olyan gap, amit valahonnan pótolni kell. Szerinted itt olyanok is labdába rúghatnak, mint például Uruguay vagy Brazília, akik ugye az újvilági borok közül a harmadik vagy negyedik hullámban indulnak el, de egyébként egészen érdekes, és nagyon jó borok kezdenek ott is összeállni.
Abszolút. Tehát én ugye kvázi a usual suspectek közül említettem ugye a chilei meg az argentin termelést, de azt látni kell, hogy gyakorlatilag azt nem azt mondom, hogy kicsit, jelentősen mennyiségi szinten el van ez a két ország, amelyiket említettél, maradva a két ilyen zászlóshajó jellegű dél-amerikai országtól kezdve, de azért itt is millió hektoliter nagyságú termelés folyik, tehát azt lehet mondani, hogy igen, tehát nyilván egy kisebb benchmarkról egy nagyon látványos ugrást tudnak ők is az ellátási láncban.
És az érdekes egyébként, mert a Brazíliával kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok, a London Wine Fair-en jó pár évvel ezelőtt találkoztam először, amikor beindult a bormarketing, a brazil bormarketing, és nagyon jól csinálták persze a szambával és a focizó csajokkal, tehát ez tényleg látványos is volt, meg érdekes is. A borok azok még kezdő szinten voltak akkor. Uruguay azonban teljesen más szitu, mert ott egy teljes mértékben európai kultúrkör, nagyon komolyan az olasz és a spanyol hagyományokra és kapcsolatokra építve. Tehát ha vakteszten azért nem biztos, hogy én ezt megmondtam volna, hogy ezek jó újvilági stílusjegyeket tartalmazó, de nem feltétlenül, szóval hogy ezek milyen borok. Mert ugye ugyanezzel találkozunk itt is, mondjuk egy szuper toszkán esetében, ugye ami Olaszországnak lenne mondjuk az egyik zászlós hajója. Szóval, hogy van ott azért potenciál, és baromi kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog alakulni, ez a fajta átrendeződés a piacon. Miközben mondjuk Európának szintén szüksége lesz továbbra is ezekre a partnerekre, tehát hogy akkor ilyenkor mit csinálnak, a túltermelésben vannak ezek az országok, és akkor felesleget borítanak a piacra?
Mint a dél-amerikai?
Igen, hát
én úgy gondolom, hogy igen. Tehát gyakorlatilag ugye Chilében legalább egy 40%-os ugye az exportarány, Argentinán jóval kisebb ennél, de ott tekintve azért a méretgazdaságosságokat, ott azért az komoly potenciál van adott esetben tehát a növekedésre. Másik oldalról meg azt is meg kell nézni, hogy ezek a átlagos, vagy mit tudom én, átlagos a jó minőségű borok, hova szánják ugye az ellátási láncban. Emlékezzünk vissza egy 20-25-30 évvel ezelőtt, ugye az ausztrálok mekkorát durrantottak. Néhány nagyon egyszerű marketing fogással olyan típusú bort raktak az asztalra, amit a fogyasztó kívánt, miért könnyedebb, gyümölcsösebb, stb. Egy nagyon megfelelő, nagyon figyelemfelhívó, nagyon egyszerű, és egyébként nagyon egyszerűen értelmes labelinggel, tehát egy címke struktúrával, egy nagyon korrekt, mondjuk azt, hogy fogyasztóbarát és pénztárcabarát árazással, gyakorlatilag ugye a modern marketingnek így az összes elemét felhasználva, gyakorlatilag nagyon komoly ausztrál márkaépítés folyt a különböző amerikai hiperekbe. Hogyha ezt támadja meg adott esetben akár Uruguay, akár Brazília, a kieső európai szállításnak a terhére, szerintem jó eséllyel tudnak ott.
Hát gondolj csak bele, hogyha végignézzük a listát, hogy az Egyesült Államokban melyik országokból érkezik a legtöbb alkoholos ital, az első helyen ugye, ahogy említett, az Európai Unió országai állnak. A második helyen áll Mexikó, szintén ugye egy vámháborús párbeszédben, nevezzük így. Harmadik helyen Kanada. Tehát megint ugye szintén zenész, fő termékeivel a Mexikó ugye sörrel, tekilával, Kanada pedig, említeném a tequila forradalmat, ami az utóbbi években lezajlott, szintén felpozicionálva ezt az italt, a mezcal és társai. Kanada, különböző kanadai viszkikkel, aminek megvan már a szesztilalom óta a szépen bevezetett útja az Egyesült Államokba, és sörrel, utána jön Olaszország. Ugye ott természetesen a bor, azon belül is a egyik legnagyobb exportál még a Pinot Grigio, és különböző olasz likőrök, vermutok, amiket előszeretettel használnak a bármixerek. Na most ezt, például ezt a részét nem is tudom elképzelni. Tehát mondtál helyettesítő országokat borra, de az, hogy mondjuk egy olasz likőr vertikumra mit tud mondani, vagy egy olasz, spanyol, francia likőr vertikumra mit tud mondani egy bár, hogy hirtelen 200%-kal drágábbba kerül az egyik kedvenc koktél, azt nem tudom. Bocsánat, elmondom a listát, aztán Franciaország jön borral, konyakkal, aztán jön az Egyesült Királyság, illetve utána Írország külön, 8. helyen Spanyolország, 9. helyen van Chile és Argentina szintén borral, és utána a 10. helyen Új-Zéland és Ausztrália, hát ez ugye ez a sorrend alakulhat át.
Ugye a kérdésnek az első fele ugye arról szólt, hogy ezt a likőr és a azokat az alkoholos termékek, amik mondjuk nem sör és nem bor, az, hogy lehet helyettesíteni, hát rövid távon szerintem sehogy, tehát az nyilván valamilyen szinten ott fog maradni. Azt nem gondolom, hogy teljesen cson nélkül le fogják nyelni ezt az áremelkedést. Itt jut eszembe az, hogy nagyjából a COVID után volt egy másfél évvel, hogy olvastam egy tanulmányt, az első tapasztalatokat összegezték a COVID, illetve a COVID utáni időszaknak az amerikai bor fogyasztásában, és ugye azt lehet látni, vagy azt lehetett látni ebből a tanulmányból, hogy gyakorlatilag minden bor kategória lejjebb ment, import mennyiségileg is, helyenként árazásilag is, ugyanakkor kettő darab bor stílus, vagy kettő darab olyan bor, amelyik nemhogy megerősítette a helyét, hanem mind mennyiségileg növekedni tudott, anélkül, hogy az árát piszkálta volna ez a problematika. Az egyik az olasz Prosecco volt, aha, a másik az új-zélandi Sauvignon Blanc, pontosan Marlborough-i Sauvignon Blanc. Itt azért lehet látni, hogy azért lehetnek olyan szegmensei ennek az import tevékenységnek, amelyek egy kicsit nagyobb pajzsol, egy kicsit nagyobb védelmi lehetőségekkel rendelkeznek, de hogyha azt nézzük, hogy ezt a kettőt kiemeljük, és az összes többi vám nélkül is egyfajta zuhanásba, vagy legalábbis csökkenésbe kezdett, ez azért szerintem minimálisan nem ad a optimizmusra túl sok alkalmat.
Hát igen, hogyha egyébként nézzük akár mondjuk a saját területeden, szűkebben vett területen, a párlatok területén, hogy mik a legkedveltebb márkák az USA-ban. Hennessy az első helyen a különböző brendjeivel, egyébként is a Európa legértékesebb szeszes ital márkája. Aztán van a Johnny Walker, ugye Skócia, abszolút Svédország, ez a harmadik helyen, az egyik legismertebb márka az Egyesült Államokban. A Grey Goose jön utána érdekes módon, ami Franciaország, hogyha sokan nem tudják egyébként róla, tehát amerikai italnak, vagy valami angolnak gondolják, és az ötödik a Jameson, Írország, nagyon erősen az amerikai piacon, úgyhogy hát itt azért lesznek érdekességek, mondjuk így, és hát még vannak érdekességek a magyar vonalon is, szerintem még szánjunk erre egy kis időt, illetve arra, hogy ha azt mondjuk, hogy te, mint pálinka főző, párlat előállító, egy ilyen piaci helyzetben találkozol egy ilyen bejelentéssel, akkor erre mit tudsz lépni? Tehát egy milyen válaszok vannak? Nagyon sok helyzetben nehéz tervezni gazdaságilag, de most kimondottan erre leszek kíváncsi, úgyhogy folytassuk innen a beszélgetést.